6,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
€3 millió ajánl fel az ökumenikus segélyszervezet a mianmari földrengés áldozatainak megsegítésére, tudatták ma délelőtt. Egyre súlyosabb a helyzet a dél-kelet-ázsiai térséget megrengető március 28-ai természeti katasztrófa epicentrumában, a polgárháború által is sújtott Mianmarban. Élelmiszer és ivóvíz hiány alakult ki, és járványveszély is fenyeget, ami azonnali segítségnyújtást igényel. A katolikus Karitás €5 millió gyors segéllyel támogatja a földrengés károsultjait és országos adománygyűjtést hirdetett, tudatták már a hétvégén. A 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként €500 járulhatunk hozzá a segítségnyújtáshoz. A magyar kormány is €5 millió humanitárius gyorssegélyt nyújt a Hungry Health program keretében a mianmári földrengés túlélőinek, közölte közösségi oldalán az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Azt írta, a támogatás kedvezményezettje a katolikus Karitás, amely a helyi partnere révén a segítséget közvetlenül el tudja juttatni a leginkább rászorulókhoz. Orbán Viktor meghívására holnaptól vasárnapig hivatalos látogatást tesz Magyarországon Benjamin Netanyahu, Izrael kormányfője. Erről a miniszterelnöki kommunikációs főosztály tájékoztatta az MT-t. Tarna Zsadányba látogatott tegnap Orbán Viktor. A miniszterelnök Horváth László országgyűlési képviselővel a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal kereste fel a települést, a drogok elleni küzdelem kapcsán tartott terepszemlét és fórumot a Hevesvár megyei faluban. Több mint 1300 esetben rendeltek el büntető eljárást, csak nem 150 kereskedő került rendőrkézre, több 100 millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le. Ezt a kormánybiztos ismertette, miután egy hónapja elindult a hajtóvadászat. Horváth László emlékeztetett, az ügyben módosítani fogják az alaptörvényt is. Az előzetes adatok szerint 4.002 milliárd forint, a GDP 4,9%-a volt a kormányzati szektor 2024. évi hiánya. Az egyenleg az előző évinél 1.097 milliárd forinttal kedvezőbb, GDP arányosan közel 1,8%-ponttal javult, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 668.100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó pedig 459.000 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A reálkereset 4,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, miközben a pénzromlás mértéke 5,5%-os volt. A nettó kereset medián értéke 373.600 forintot ért el. Benyújtották a két gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességéről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek fideszes és KDNP-s képviselők. Ez szerint a kedvezményt az anyák életkorától függően 4 lépcsőben vezetik be, és 2029-től vonatkozik majd minden két gyermekes édesanyára. 2025 második felében már 3% feletti növekedés, a következő években pedig a GDP dinamikus bővülése várható, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kiskereskedelem 4-5%-os sávban növekszik jelenleg, mondta el Nagy Márton, hozzátéve a további bővülést támogatja a rábérnövekedés, az árréstop, valamint a családi adókedvezmény duplázása, illetve a 3 gyermekesek októbertől életbe lépő SZIA mentessége. Szerdán tárgyal a távközlési cégek vezetőivel a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint 10%-os díjcsökkentésre kéri majd őket április közepétől. Emellett szeretné elérni, hogy a bankok a tavaly évvégi díjakat alkalmazzák a számlavezetésnél és a kártyaszolgáltatásoknál. Megjelent a kormányzati segítségnyújtást lehetővé tevő rendelet, amely alapján a bérgarancia alapból is anyagi támogatásban részesülhetnek a ragadó száj és körönfájás betegséggel sújtott gazdálkodók, tájékoztatott az agrárminiszter. A részletek a Magyar Közlönyben elérhetők, közölte Nagy István. Sólyog Tamás köztársasági elnök Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára azonnali hatállyal felmentette Feldman Zsoltot, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkárát. A Magyar Közlönyben megjelent döntéshez nem fűztek indoklást. Hatályba lépett az e-pénztárgépekről szóló rendelet, amely véget vethet a papírnyugta korszaknak, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kisvállalkozásoknak érdemes megfontolni az átállást a nyugtatömbről, mert ez a papírmentes nyugtadás mellett kisebb adminisztrációt, egyszerűbb használatot és költségcsökkenést hoz az eladóknak és a vásárlóknak egyaránt. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett már sok napsütés is valószínű, helyenként zápor előfordulhat, a szél nagy területen megerősödik, a csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Pintér Beátával beszélgetünk, aki két Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdő fiát neveli. Az igencsak drága kezelésükhöz most a Hunyadi Mátyás Általános Iskola gyűjtést indít egy egésznapos, nyitott kapus programsorozat keretében. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mai vendégemet Pintér Beátát, akivel már egy korábbi riport alkalmával beszélgettünk, hiszen ugye szóba kerültek a fiúk, akik izomdisztrófiával küzdenek. Hol tartanak ők jelenleg a betegségükben? Romlott az állapotuk azóta, mióta legutóbb beszélgettünk?
Hát ugye ez a betegség arról híres, hogy bármit fejlesztünk, mindig romlás tapasztalható, tehát nyilván látható a romlás. Szerencsére nem gyors a romlás, ennek azért nagyon örülünk, ezért nagyon hálásak vagyunk, hiszen ugye szteroiddal lassítjuk ezt a folyamatot, de azért lehet látni, hogy mondjuk ha le kell hajolni valamiért, onnan már nem mindig tud egyedül fölegyenesedni, akkor szól, hogy segítsek, és akkor szeretne fölállni. Ugye ő Barni Táltos a farsangi bálon úgy ment a többi gyerekkel, hogy ő is bulizik, utána két napig feküdt, hogy fáj a lába. Hát ugyan mondtam, hogy itt nem, nincs itt ugra-bugra, tehát ezt már nem lehet. Tehát ezeket ugye évről évre megtapasztaljuk, hogy tavaly farsankor még ilyen probléma nem volt. Most már van ilyen probléma. Tehát romlanak a fiúk, de mi mindent megteszünk azért, hogy megtartsuk a járóképességüket a végletekig, tehát ameddig lehet.
Lehet, hogy érdemes egy kicsit felidézni, hogy mi is ez a betegség, és ők honnan indultak. Azt ugye említettük a korábbi beszélgetésünk alkalmával, de ha valaki nem követte a műsort, akkor most neki ez merőben újdonság lehet.
Igen, ez a Duchenne-féle izomdisztrófia, ez arról szól, hogy a szervezetünk leghosszabb génje, a disztrofin gén, ő az, aki felelős azért, hogy az a fehérje előállítódjon a szervezetünkben, ami az izom építést segíti. És nekik ebben a génben egyetlen egy építő elem hiányzik, de ez azt jelenti praktikusan, hogy nem épül meg a fehérje. Tehát ők megszülettek egy X izom mennyiséggel, amíg az őssejtek a szervezetükben aktívak, addig ugye ez nem annyira jelentős a romlás, hiszen ott még azért van egy kis javítási lehetőség, de aztán a pubertással és a kamaszkorral ezek az őssejtek szépen kikopnak, és a meglévő izomzatuk, miután nekik nem tud épülni, akkor két feladatunk van, egyrészt vigyázni a meglévőre, tehát nem túlterhelni egyáltalán, igazából mindenféle segítséget megadni, tehát nem lépcsőzni, nem cipelni, nem guggolni, nem fölállni, tehát ezekre azért oda kell figyelni.
A fiúknak ez egyébként a gyakorlatban mit jelent, hogy honnan, hova fog majd romlani az egészségük?
Hát ez azt a romlást jelenti, hogy gyakorlatilag az állóképességüket veszítik el, tehát ez kerekesszék, majd utána elveszítik a felső végtagnak az erejét, tehát akkor már a kezük sem használható, és hát a legszomorúbb az, hogy ugye izomra van szükség a nyeléshez, a légzést segítő izmok, mint a rekeszizom vagy a bordaközi izmok is ugyanúgy sorvadnak, illetve hát nagyon nem árulok el nagy titkot, a szívizom is sorvad. Tehát nem jó a kép, amit az orvostudomány elénk fölrajzol nyilvánvalóan.
Viszont van erre, ami segíthetne rajtuk, ezt is említettük a korábbi riportban, de erről is beszéljünk egy kicsit újra, hogy viszonylag elérhetetlen gyógyszerről van szó.
Igen, ez egy elérhetetlen gyógyszer, ugye háromféle lehetőség van az ő állapotukat javítani, illetve nem rontani. Az első, amit születésük, illetve 2 éves koruk óta alkalmazunk, ez a lassítás terápiája, ami szteroiddal történik. Ennek a szteroidnak a mellékhatásait is le kell küzdenünk, mint például a csontritkulás vagy a glaukóma kialakulása. Aztán ugye táltosnál megjelent a fogszabályozásnak is a nehézsége, tehát nála még ez is egy plusz feladat. A második lehetőség az úgynevezett exon skipping, ami egyetlen egy ilyen génhibára, az 51-es építőkocka vagy építő elemre már kidolgozott gyógyszer, terápiában alkalmazott gyógyszer, viszont a fiú génhibájára ez nem alkalmas. Az ő génhibájukra kísérleti szerként már az Egyesült Államokban toboroznak kísérletbe alanyokat, Európában még nem. De ez még nem gyógyszer, ez egy kísérlet. Tehát, hogyha ebből nem lesz gyógyszer, akkor a gyerekekben voltak egy kísérletben, de utána nincs tovább, nincs folytatás. Illetve a génterápia a harmadik lehetőség. Ez az, amiről beszéltünk, hogy ez egy szinte elérhetetlen. Ez egy létező terápia, az Egyesült Államokban engedélyezett, az Európai Unióban nem, és értelemszerűen Magyarországon sem. És hát ehhez, ha nincs más megoldás, ez ott van, de hát itt egy gyereknek egyszeri infúzió, 1 milliárd 300 millió forint, amin mindenki fennakad, hogy de mitől ennyi, valóban érthetetlen. Talán az szolgálhat magyarázatként, hogy ugye ehhez a szerhez a gyártótól nem, a gyógyszergyártól nem juthat hozzá senki, csak klinikán keresztül. A klinikán keresztüli hozzájutás pedig azt jelenti, hogy ha nincs abban az adott országban társadalom biztosítása, vagy bármiféle biztosítása az alanynak, akkor bizony a kórházi dolgozók fizetését is belekalkulálják ebbe a terápiába. Tehát, de azt mondtam, hogy egyefelnek kifizetem én vígan még a portás fizetését is, csak jussunk el idáig. Hát ehhez ugye egy alapítványt hoztunk mi létre a fiúk számára, hogy a jó szándékú emberekhez fordultunk, egyéb más alapítványokhoz fordultunk, minden eszközzel küzdünk azért, hogy össze tudjunk gyűjteni pénzt, hogy kijuthassunk erre a terápiára.
most a jótékony ügyetek mellé állt az Eger Lions Klub is, ugye az adó 1%-kal lehet most segíteni. Kicsit mutassuk be ezt a hallgatóknak, hogy megismerjék ők is ezt a lehetőséget.
Hát ez egy nagy karácsonyi meglepetés volt számunkra, hogy a Lions Klub jelezte nekünk, hogy ugye mi, tehát a fiúk alapítványa nem tud még 1%-ot gyűjteni, mert ahhoz megfelelő számú lezárt üzleti évnek kell lenni. Hát ez egy tavaly indult alapítvánnyal, most ugye egy évet tudtunk eddig lezárni, ez nem elég. És a Lions Club pedig ezzel tud minket segíteni, hogy ők az ő adószámukat megadva fogadják az 1%-okat, és amikor az ő számlájukra megérkezik az adóhivataltól, akkor utána azt egy az egyben a Bátor Táltos alapítvány számlájára átutalják.
Van más formája is a segítségnyújtásnak, hiszen itt, hogyha most gondolok az 50 forintos palackokra és alumínium dobozokra, ott is van lehetőség segíteni.
Így van, tehát megvan az a QR kód, amit ott a visszaváltó automatáknál, ha beolvasnak és lementik a telefonjukra és beolvassák, akkor arra a számlaszámra tud érkezni a 50 forintok sokasága. Igen, ez is működik.
Látszik? Te erre rálátsz egyébként?
Rálátok, igen, látszik. Nem gondolnám, hogy ez a legütősebb összeg, de mi minden forintnak örülünk. Igen, ez is egy lehetőség, hiszen sok ember lehet, hogy csak ennyit tud tenni, de mégis jó érzés számára, hogy valamivel mégis tudott segíteni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a fáradtságot is, hogy ezzel is tudnak minket segíteni.
Táltos és Bátor, ők egy viszonylag jó állapotban vannak. Tehát azt ugye múltkor beszéltük, hogy az ő korukhoz képest ők már sokkal-sokkal jobban le kellett volna, hogy épüljenek, de nem így történt, és gondolom a te gondoskodásodnak is köszönhető.
Hát nyilván nem csak az én gondoskodásom, bár én anyaként azt gondolom, hogy mindig a legjobbat kell, hogy adjam nekik, és ez tényleg szinte születésük óta ez a gondolat a fejemben. Én azt gondolom, hogy egyébként minden szülőnek ez a gondolat a fejében, hogy a legjobbat adni a gyerekünknek. De hát ugye az, hogy rendszeres gyógytorna, rendszeres nyújtás, az izmokat nyújtjuk, ugye az, hogy 2 éves koruk óta kapják ezt a szteroidot, mellette olyan mennyiségű vitaminnal, ásványanyaggal látjuk el őket, hogy igazából az influenza nem is szokta őket megkeresni. Tehát, hogy ők nagyon jól, ezt jól kell érteni, tehát nem egyáltalán nem túlsúlyosak, de jól tápláltak, tehát helyesen táplált gyerekekről beszélünk, ugye ezt anyaként mindenképp meg tudom tenni, hogy odafigyelve a táplálkozásra, sok fehérjével, kevés szénhidráttal, tehát ezekkel próbálunk még pluszba gondoskodni róluk, valamint a rendszeres orvosi vizsgálatokra eljárunk, tehát fél évente be van osztva, hogy a szemészet, a csontritkulás, ugye a vizsgálatok, akkor a sotén a neurológiai vizsgálatok, a szív, tehát a kardiológiára, hogy megyünk, a fogászati történet az nálunk nagyon erősen megjelent. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, és az is lehet egyébként, hogy pont az ő hiányuk, a gén hiányuk, az egy szerencsés hiány. Tehát 200 gyerek van Magyarországon, így nagyságrendileg düsenes, szinte mindegyiknek máshol van a hibája. És van, akit nagyon gyorsan, és van, akin sajnos ezek a terápiák sem tudnak segíteni, mert olyan sok helyen van hiány, vagy valami eltérés, hogy nem találják meg hozzá a gyógyszert. Ott egyedül a lassítás az, ami működik. De erre nem tud az orvostudomány nekünk választ adni, ez csak az én gondolatom. Meg azt szoktam még mondani, hogy meg a Jóisten kegyelme felénk, hogy ez nálunk így alakult.
Most azért gondolom az is nagy szerencse, hogy kicsit több média figyelem irányult a fiúkra, meg ugye te is próbálod promotálni tulajdonképpen az ő állapotokat, a betegséget, megismertetni az emberekkel a közösségi médiában, és egyébként egy ilyen kicsit ilyen vicces formában próbálod tálalni, nemrégiben a vádlyukról volt szó, ugye talán még erről is érdemes majd egy gondolatot, de hogy ugye mennyi tévhit keringhet a betegséggel kapcsolatban, már aki találkozott vele.
Igen, ez amikor egy szülő szembesül a diagnózissal, hogy az ő csodaszép kisfia, mert többnyire fiúk, ugye, és általában 3-4 éves korban derül ki, mert nem tud szögdicselni fél lábon, és olyankor hát azért, aki egy kicsit rutinosabb pedagógus, tehát óvodapedagógus, vagy akár fejlesztő pedagógus, úgy elgondolkodik, hogy hát csak küldjük el neurológiára a gyereket. És akkor ott ugye szembesül a szülő azzal a diagnózissal, hogy ennyi. Tehát a te gyereked nem egészséges, és nem is gyógyítható. Na most ez olyan kegyetlenül hangzik. Én ezt átéltem, kétszer is átéltem. Ugye erre szoktam mondani, mindig ez a megfogalmazásom, hogy engem főbe lőttek, csak túléltem. És én figyelem azokat a szülőket, akik frissen kapják meg a diagnózist. Teljes kétségbeesés. Teljes kétségbeesés, abszolút önpusztító gondolatokig tud az ember kétségbe esni.
Sőt, tragédia is történt nemrégiben, és azt gondolom, hogy erről is tragédia. Szót kell ejteni.
Hát egy édesanya megtudta a diagnózist, és a kisgyermekével az ölében lépett a sinekre, és haltak meg mind a ketten. Eddig nem juthatunk el. Tehát nem tudom ez kinek a felelőssége, én nem tudom, hogy miért nem lehet úgy egy diagnózist közölni, hogy ne ott pusztulj el. Erre nincsenek felkészítve az orvosok. Ez meggyőződésem, és akárki akármit kiabál a fejemhez. Nekem keresztgyerekem orvosi egyetemre jár. Hát ilyenekről nem tanulgatnak. Tehát ez egy emberileg nagyon-nagyon nehéz történet. Ugye mi vagyunk néhányan szülők, akik évek óta legalább egyszer egy évben találkozunk. Nekünk még senki nem mondta azt, hogy hol van külföldön kísérlet, magunknak kutatjuk ki. Angolul, németül, meg mindenféle nyelveken levelezünk. Keressük meg személyesen a klinikákat, keressük meg az orvosokat, mert minket itthon senki nem támogat ebben. Nincs szakrendelése a düsenes gyerekeknek, neurológiához vagyunk becsatornázva. Ott nagyon lelkiismeretes orvosok foglalkoznak velünk, de ők a lassítás terápiáját tudják alkalmazni. Sem a kísérletekről, sem semmiről nincs infónk, hanem az, amikor egy szülő kikutat valamit, akkor azt a többiekkel megosztja. Online külföldi szakemberek, online találkozókon külföldi szakemberek bejelentkezésével, tolmáccsal értesülünk arról, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ott tudjuk meg, hogy például a génterápia, akire mindenki úgy várt, kiderült, hogy vannak olyan hibák, aminél nem mehetnek a gyerekek. Ott tudtuk meg, hogy mik a feltételek. És az egy nagyon szomorú történet, hogy amikor az ember jelentkezik erre a vizsgálatra, meg kell érkezzen egy előzetes vizsgálatra, de oda már úgy kell menni, hogy meg kell legyen a pénze, és lehet, hogy kiderül, hogy amúgy a gyereknek ez pont nem lesz jó. Tehát, hogy micsoda összeomlások ezek egy élet során, erre azért fel kell készülni lelkileg, és én szoktam is mondani, hogy én megkeményedtem, de ez nem azt jelenti, hogy nagyon szigorú lettem, hanem, hogy a lelkem tudott megkeményedni, hogy nem fogom 5 percenként elsírni magam. Sőt, ugye a bejegyzésekre mondtad, hogy vidáman. Hát a düsen önmagában szomorú. Hát ahhoz én már nem kellek, mit erősítsem már ezt a szomorúságot. Nem. A gyerekeimnek nem lehet szomorú, bánatos, terhelt édesanyja. Nem lehet. Jó anyukának kell lenni, keménynek, harcosnak, erősnek, de jó humorúnak és vidámnak.
És ez magad miatt is.
Hát hogy... nyilván magam, ebbe bele lehet bolondulni. Tehát ez nem úgy működik, hogy ó, milyen szerencsés vagy te, hogy mert te ezt úgy bírod, mert erős vagy. Nem. Ez egy kőkemény én munka volt, hogy idáig eljutottam.
Oh,
Meddig van bátornak és tátosnak lehetősége? Most ugye van egy ilyen némileg egy időkorlát, hogy ők ezt a terápiát megkapják. Most mik a kilátások?
Magát a terápiát kiterjesztették az életkort, sajnos kísérlet nélkül. Tehát a gyártó egy őrült nagy kockázatot vállalt azzal, hogy a 4-5 évesekről kiterjesztette korlátlanra gyakorlatilag, hogy ez a szer adható.
Nem ismert a mellékhatása annak, hogyha idősebb gyerekek kapják meg?
Itt ugye testsúllyal kell operálni, nyilván egy 4 éves gyerek testsúlya sokkal kisebb, mint mondjuk egy 17 éves gyerek testsúlya, és hát így a hatóanyag is megfelelő szorzóval nagyobb dózist kell, hogy jelentsen. És arra nincs a kísérletben, nincs rá semmiféle adat, hogy ez mit jelent, mit hordoz, úgyhogy mi mindig olvassuk ezeket a híreket, amik érkeznek. Én azt gondolom, hogy Barnabás is és Táltos is, hát most mondom azt, hogy nagy szerencsére kicsi testsúlyúak, tehát ők picik, ők a lassítás hatására a test magasságuk sem nőtt meg, tehát azért egy 17 éves kamasz nem 130 centi. És ezért ők a testsúlyban sem magasak, tehát ez számunkra reményt keltő.
Mennyire szeretik a fiúk a sulit? Beszéljünk kicsit arról, hogy most ők hanyadikosak is.
Barnabás középiskolás, ő a Pásztorvölgyibe jár, nagyon szereti, élvezi, mosolyogva megy, mosolyogva jön, jó sok a feladat, szerencsére felelősségtudó, tanul, szeret tanulni. Hát nem mondom, hogy néha nem vitatkozunk a telefonhasználat idején, de ki nem, ez most szerintem egy iszonyatos probléma a szülőknek, de ő nagyon komolyan veszi a dolgát, készül egyetemre, keresi, hogy hova, mi lenne a jó olyan várost, ami akadálymentes, nem úgy választunk egyetemet, hogy mi a kényelmes, hanem az, hogy jaj, mi, hol van olyan, ami megfelel az igényeknek, ez sem egyszerű, de hát ilyen szempontból már jó, hogy nyitott a világ, és Európa bármelyik egyetemére mehet, ahol van olyan szak, ami őt érdekli, és ahol tudnak fogadni kerekesszékes diákot, és még segítőt is adnak mellé, mert ilyen is van. Csodák, csodája, milyen jó, hogy a düsenes szülők beszélgetnek egymással, ugye? Táltos most 8. osztályos, most végez a Hunyadiban, túl van a felvételiken, az eredményt még nem tudjuk, izgatottak vagyunk, mint mindegyik más szülő. Hát 10 éve, ugye a két fiú összesen 10 éve kezdett a Hunyadiban, és hát most onnan fogunk már elköszönni akkor.
De még mielőtt elköszönnétek, a Hunyadi készült nektek egy ilyen felajánlós vásáros nappal.
Hú, hát az egy nagyon nagy csoda, ami most készül a Hunyadiban, mert ugye azt mondhatjuk, hogy ez egy ilyen sütivásáros, ajándékvásáros, vagy kézműves vásáros nap, de azért ez egy nagyon-nagyon komoly kulturális program. A Hunyadiban már ez lesz a 4. alkalom, hogy van a költészet hete, és ez egy egész hetes programsorozatot jelent a gyerekeknek. Zenével, tánccal, versekkel, játékokkal, és minden a költészetről szól. Ez csodálatos. És azok a pedagógusok, akik szervezik ezt a költészet hetét, ők most úgy döntöttek, hogy a költészet hetén belül, a 2025. évben, ugye, lesz egy nap. Ez az április 15-e, egy csodaszép keddi nap, amikor 10-től este 5-ig, tehát 10-től 17 óráig nyitott kapus rendezvényt tart a Hunyadi, és mindenkit szeretettel várnak. A gyerekek már, az osztályok már örökbe fogadták az alapítvány adománydobozait. Tehát ott már a kis zseppénzekkel támogatják, ez egyébként egy nagyon fontos érzékenyítő program, mert a pedagógusokkal beszélgetnek arról is, hogy neked mondjuk a 10 óraidról, vagy a nasidról lemondás, de az milyen nagy segítség lehet valaki másnak. Tehát szerintem ez egy nagyon jó pedagógiai program is egyben. Aztán vannak gyerekek, akik kézműves tárgyakat gyártanak, kavicsokat festenek, karkötőket fonnak, ékszereket készítenek. Van olyan gyerek, aki azt ajánlotta fel, hogy az ő rajzaiból készüljenek képeslapok, és akkor azt meg lehet vásárolni. De van olyan pedagógus is, aki a saját fotóit, természetfotóit ajánlotta föl képeslapnak, és azt is meg lehet vásárolni. Táltos otthon a játékait, amit már nagyon szép és jó játékok, de már nem használtak, azt fogja elvinni a vásárba, hogy ő maga is eladja. Tehát könnyekig megható történetek. Az egyik, ezt ha elmesélhetem, az egyik kisfiú egy viszonylag magas összeget rakott be. Tehát egy gyerekhez képest óriási összeget rakott az adománydobozba. És az osztályfőnök írt is az édesanyjának gyorsan, hogy tudnak-e erről? Tehát, hogy biztos-e ez? És az édesanyja visszaválaszolt, hogy igen. A kisfia telefonra gyűjtött, de úgy döntött, hogy a fiúknak adja. És tudni kell, hogy ez a kisfiú bizony egy olyan országból és városból érkezett, ami már nincs többé, mert lebombázták. Azt gondolom, hogy ez emberségből nem ötös, ez csillagos ötös, amit ez a kisfiú most tett. Ilyen heteink vannak most, ahogy ezt a programot szervezzük. De ezen a napon, hogyha egy kicsit a programba belenézünk, hogy mi minden lesz, beugró színház az aulában, Tatár Gabival, szerintem az egriek őt nagyon jól ismerik. Vámos Robival lehet rajzolni. Ő az az ember, aki gyerekek számára olyan könyveket ír, amiben az önbizalmuk megerősödhet. Vele lehet majd rajzolni. Lesz irodalmi kávéház, ahol az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem egyik tudósa lesz a moderátor, és három költő nő fog érkezni. Ketten ebből a hármasból Hunyadis diákok voltak. És érkezik egy olyan költőnő, aki viszont a fiúkat ismeri születésük óta. Aztán nyilván a gyerekek nagyon szeretik ezt a kvízjátékokat, tehát ezt az online kvízjátékot, be lehet majd csatlakozni. Megérkeznek az old timer autók a déli nagyszünetben, ott lesznek szelíd motorosok, érkeznek az iskola udvarára, tehát ők a egriek is megint csak ismerik a jármű örökségeinket őrző egyesületet, tehát minden nagyvárosi rendezvény az ő csoda autói gurulnak, de ugyanígy a motorosok is, ahogy meg fognak érkezni. Velük együtt aztán lesz dedikálás, könyvvásár, mindenféle ritmusjátékok. Az egyetemnek fellép a színháza, az egyetemi színpad jön egy előadással. A tekergő zenekarral lesz táncház, egész nap lesz valós, egy élő zenekar lesz, ők is Hunyadihoz köthető személyek, és akkor ezen kívül az aulában folyamatosan lesz kézműves és sütivásár, itt a sütivásárhoz például a vendéglátós szakközépiskolások sütik a sütiket a tankonyhán, és az érkezik meg, azt lehet majd megvásárolni. Lesz mesematiné a kicsiknek, a még kisebbeknek hajfonás, csillámtetkő, amit a szülők fognak készíteni, és annak a bevétele is ugye majd az alapítványhoz érkezik. De ha az idősebbek, mert nyitott kapus lesz a rendezvény, így az iskolai védőnő azt mondta, hogy ő vérnyomás, vércukor szintet fog mérni a bejövő embereknek, hogy ezzel tud ő hozzájárulni a nap sikeréhez. Tehát azt gondolom, hogy itt ma mindenki meg fog mozdulni. Tehát egy olyan hihetetlen nagy rendezvény ez az iskola számára is, és nyilván a mi alapítványunk számára is, ami azt gondolom, hogy példaértékű.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Pintér Beátával beszélgettünk, aki két Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdő fiát neveli. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is a szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, hétfői adásunk tartalmából. Jézus szíve mindig mindenki iránt irgalmas, Ferenc pápa vasárnapi úrangyala előtti beszéde. Összhangban a pápával, az üres tértől a Szent Évig, Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztőjének jegyzete. Megemlékezés Angelo Rotta emléktáblájánál Budapesten, Geleger érsek részvételével.
Jézus szíve mindig mindenki iránt irgalmas. Ferenc pápa úrangyala imája. Vasárnap délben a Szentszék sajtóterme közé tette Ferenc pápa beszédét, amelyet az úrangyala elimádkozásához készített. A Szentatya arra buzdított, hogy ebben a jubileumi évben a nagybőt legyen mindenki számára a gyógyulás időszaka, amelyet ő maga is így él meg testben és lélekben. Gondolatát a pápa a vasárnapi evangéliumi szakaszhoz a tékozó fiú példabeszédéhez fűzte, amely feltárja Isten mindig és mindenki iránt irgalmas szívét. Beszédében a Szent Atya Isten irgalmában bízva kérte, hogy imádkozzunk minden háború befejezéséért, a nemzetközi közösség tegyen erőfeszítéseket a szudáni katasztrofális humanitárius helyzet enyhítésére. A pápa ismét leszögezte, hogy a béke csak tárgyalóasztalok mellett párbeszédet folytatva valósítható meg. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus észreveszi, hogy a farizeusok ehelyett, hogy örülnének annak, hogy bűnösök közelednek hozzá, megbotránkoznak és zúgolódnak a háta mögött. Jézus a tékozó fiú példabeszédébe adott válaszában elbeszéli nekik egy apa történetét, akinek két fia van. Az egyik elhagyja otthonát, de miután eltékozolt a vagyonát visszatér, és apja örömmel fogadja. A másik, az engedelmes fiú, elítélve apját, nem akar részt venni az ünnepségen. Jézus ezzel a példabeszéddel feltárja Isten szívét, amely mindig irgalmas mindenki iránt. Begyógyítja sebeinket, hogy testvérként szerethessük egymást. A Szent Atya arra buzdított, hogy ezt a nagybőtöt, különösen ebben a jubileumi évben éljük meg a gyógyulás időszakaként. Hozzátette, hogy ő maga is így éli ezt meg lélekben és testben. Kifejezte szívből jövő háláját mindazoknak, akik az üdvözítő példája szerint szavakkal és tudásukkal, szeretetükkel és imádságukkal fele barátaik számára a gyógyítás eszközei. A törékenység és a betegség mindannyiunk közös tapasztalata, éppen ezért még inkább testvérek vagyunk a Krisztus által nekünk adott üdvösségben, hangsúlyozta az úrangyala elimádkozása a dísz szövegében a pápa. Isten irgalmában bízva továbbra is imádkozzunk, hogy megvalósuljon a béke a meggyötött Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben, Libanonban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Myanmarban, amely most olyan sokat szenved a földrengés miatt, kérte Ferenc pápa, majd arról szólt, hogy továbbra is aggodalommal követi a dél-szudáni helyzetet. Összhangban a pápával, az üres tértől a Szent Évig, Andrea Tornielli főszerkesztő jegyzete. 5 évvel ezelőtt imádkozott Ferenc pápa egyedül a pandémiában, az egész világért, az eső áztatta Szent Péter téren. Most a világ imádkozik pásztoráért, aki rejtve ugyan, de jelen van, és ma is azt üzeni nekünk, fontoljuk meg, mi a fontos, és mi a mulandó. írta jegyzetében Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője. 2020. március 27-e, Stáció Orbis. 5 év telt el azóta, hogy Ferenc pápa lassú léptekkel egyedül fölment a Szent Péter Bazilika emelvényére. Esett az eső aznap este. A tér drámaian üres volt, még ha emberek milliói szerte a világon együtt is voltak vele, a képernyőkre tapadva, a pandémia a hosszú karanténjába zárva, egy olyan láthatatlan vírustól félve, amely annyi áldozatot szedett. Elragadva őket a kórházok intenzív osztályára anélkül, hogy a hozzátartozók láthatták volna, hogy elköszönhettek volna tőlük, vagy hogy legalább eltemessék őket. Azzal a gesztussal, azzal az imával, a napi szentmisékkel, a Szent Márta ház kápolnájából Péter utóda mindenkihez közel jött. Mindenki belefoglalt az üres tér ölelésébe, a legszentebb oltári szentség áldásába, abba az egyszerű gesztusba, hogy megcsokolta a feszület lábát, amely úgy tűnt, hogy könnyezik, mert ki volt téve az órt koratavaszi este viszontagságainak. Kapcsolatban voltam az emberekkel. Nem voltam egyedül egyetlen pillanatban sem, mondta el valamivel később a pápa. Egyedül, mégsem egyedül. Imában egy kissé irányt vesztett világért. Erős, felejthetetlen kép, amely nyomot hagyott a pápaságon. Akkor Ferenc pápa így fohászkodott Istenhez. Arra hisz minket, hogy ezt a próbatéltet vegyük a döntés időszakának. Nem a te ítéleted idejének, hanem a mi ítéletünkének, hogy válaszunk a között, ami számít, és a között, ami elmúlik, hogy elválasszuk a szükségeset attól, ami nem az. Itt az idő, hogy újra tervezzük életünk irányát feléd, Urunk, és mások felé. Az utána következő hónapokban elismételte, hogy egy válságból sosem jövünk ki változatlanul. Vagy jobbak leszünk, vagy rosszabbak. 5 évvel később körbenézve lehetetlen kijelentenünk, hogy jobbá váltunk a válság után, egy olyan világot látva, amelyet a háború urai cibálnak szét, egy olyan világot látva, amely az újra fegyverkezdésre gondol ahelyett, hogy leküzdeni az éhezést. Már nem vagyunk karanténban, és most a helyzet megfordult. A tér megtelik a Szent Évet ünneplő emberekkel, és most Róma püspöke nincs ott, aki a Szent Márta házban lévő szobájából imádkozik értünk és a békért, egy súlyos tűrőgyulladás után lábadozva. De az az összhang nem tört meg, és akkori szavai ma még aktuálisabbak, mint valaha. Ma is, és főleg ma, itt az ideje, hogy külön válasszuk, ami számít, és ami elmúlik.
Megemlékezés Angelo Rotta emléktáblájánál Budapesten Geleger érsek részvételével. Paul Richard Geleger érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára, és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes március 28-án pénteken délben koszorút helyezett el a 60 évvel ezelőtt elhunyt Angelo Rotta apostoli nuncius emléktáblájánál a budavári dísztéren. A jubileumi megemlékezésen részt vett Michael Banach érsek Magyarország apostoli nunciusa, Erdő Péter bíboros prímás, Köves Slomo az egységes magyarországi izraelita hitközség vezető rabbia, valamint nagykövetek, a diplomáciai testületek tagjai és a várkerület képviselői is. Paul Richard Geleger érsek március 30-áig tartott 4 napos magyarországi látogatása keretében vett részt a Magyarországról 80 évvel ezelőtt kiutasított és 60 évvel ezelőtt elhunyt Angelo Rotta tiszteletére szervezett megemlékezésen. A magyar kormány és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 1992-ben állítatott tábla a dísztéri épületben az ekkori nunciatúrán dolgozó embermentő Angelo Rotta címzetes érsek apostoli nuncius emlékét őrzi, aki 1872 és 1965 között élt, és példamutató, önfeláldozó szolgálatot végezve 1930-tól 1945-ös kényszerű távozásáig képviselte a Szentszéket Magyarországon, híven szolgálta egyházát a nehéz háborús években, tevékenyen segítette a hazánkba menekült külföldieket és az üldözötteket. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes megemlékező beszédében Angelo Rotta áldozatos szerepvállalását méltatta, kiemelve a hazánkban töltött 15 év alatt talán kicsit magyarrá is vált professzionális diplomata és lánglelkű pap pályafutásának, szolgálatának néhány fontos elemét. Rámutatott, pápai követként egyre mélyebben érezte át a magyar nemzet sors tragédiáit, a magyar valóságot. Örökre beírta nevét a magyar történelembe azzal, amit a zsidómentés tekintetében véghez vitt. 2500 menlevelet adhatott volna ki üldözött zsidó honfitársainak, de ő közel 15 000 ilyen levéllel mentette őket. Többször előfordult, hogy jogtanácsosával megállította a halálmeneteket és onnan mentett ki embereket. Templomokat és más egyházi épületeket alakított át menedékhelyekké. Tiltakozott zsidó honfitársaink jogfosztása, majd deportálása ellen emlékeztetett a miniszterelnök helyettes. Intellektuálisan és teológiailag is nagyon fontos az a dokumentum és az az érvrendszer, amivel Sztójai Döme akkori külügyminiszternél tiltakozott a zsidók jogfosztásával szemben, a természetjogra hivatkozva. Volt, amikor a tiltakozás eredményre vezetett, és volt, amikor nem. Amikor 12. Pius pápa tiltakozott Horthy Miklós kormányzónál a deportálások ellen, akkor a kormányzó leállította a deportálásokat. De amikor a náci Németország segítségével Szálasi Ferenc hatalomra került, hiába tiltakozott, hiába interveniált, az már nem vezetett eredményre. Az is szimbolikus értékű dolog volt, hogy amikor a front közelettére a nyilas kormány azt várta el, hogy más diplomáciai képviseletekkel együtt költözön Sopronba, ő itt maradt a várban, és nem volt hajlandó eleget tenni a náci kollaboránsok kérésének. Bölcs előrelátással a nunciatúra levéltárát átmentette Rómába, ezáltal ismerhetjük az eseményekről szóló dokumentumokat. A politikai helyzet megváltozásával a szovjet megszállás kezdetén az éhező lakosságnak nyújtott pápai élelmezési segélyakció vezetője volt. A magyar történelem tragikumát mutatja az az abszurditás, hogy azok után, amit a náci rendszerrel szemben tett, a szovjet hatóságok kiutasították. 1945. április 4-én neki is el kellett hagyni a Magyarországot. A miniszterelnök helyettes ezután a magyar történelem egészére vonatkozó szimbolikára hívta fel a figyelmet. Mi itt, Európának ezen a táján legalább 5 évszázada a két pogány közt világában élünk. A két pogány közt eredetileg arra vonatkozott, amikor nyugat felől zsoldosok támadtak minket, kelet felől pedig az iszlám, a török birodalom. Voltaképpen a Szent Széken kívül másra nem számíthattunk. A két pogány közt történet Angelo Rotta idejében is megismétlődött, csak akkor két neopogány hatalom között. Az egyik a náci faji szocializmus, a másik a kommunista osztályszocializmus. Ezekkel szemben emelte fel szavát Angelo Rotta a keresztény kinyilatkoztatás és a természetjog alapján. A magyar történelem nagyjai hasonló mártíriumot szenvedtek mindkét oldaltól. Gondoljunk Mindszenty József bíboros úrra, aki kiállt a nácikkal szemben, letartóztatták, majd a kommunistákkal szemben is, és akkor ők tartóztatták le. Vagy gondoljunk a felvidéki Eszterházy Jánosra, aki a pozsonyi parlamentben nem volt hajlandó megszavazni a zsidókkal szembeni törvényeket. Ezek után őt ítélték el fasisztaként. A 20. század neopogányai a nácizmus és a kommunizmus istentelen volt, és ezért embertelen. Embertelen és ezért istentelen. Angelo Rotta katolikus emberként ellene mondott ezeknek a keresztény társadalmi tanítás és a természetjog alapján. Adja Isten, hogy az ő kiállása megerősítsen bennünket hitünkben, zárta beszédét Semjén Zsolt. Ezek után Paul Richard Geleger érsek a megemlékezésen elhangzott beszédének magyar fordítását közöljük. Őszentsége Ferenc pápa azzal a megtisztelő feladattal bízott meg, hogy mély tisztelettel adózzak ő excellenciája, főtisztelendő Angelo Rotta érsek emlékének, aki 15 jelentős éven át, 1930 és 1945 között fáradhatatlan buzgalommal szolgált apostoli nunciusként Magyarországon. Hivatali ideje, mint jól tudják, a mély és gyötrelmes történelmi felfordulások korszakában bontakozott ki, Egy olyan időszakban, amely rendíthetetlen szilárdságot és erkölcsi tisztánlátást követelt. Feltétlenül ki kell emelni, hogy ez a hosszú és érdemdús pápai misszió nem a boldog emlékezetű 12. Pius pápa akaratából ért véget, sem magának a prelátusnak a döntése alapján, aki szenvedélyesen vágyott arra, hogy a missziónak azon a földjén maradjon, amelyet elöljárói bíztak rá. Missziójának a Magyarországot akkoriban jellemző, mélyreható és drámai hatalomváltás vetett véget. 80 évvel ezelőtt, amikor a II. Világháború a végéhez közeledett, a világ egy új korszak küszöbén állt, amelyet a közelgő hidegháború feszültségei, de a megbékélés születő reményei is áthatottak. Ebben a végzetes helyzetben Rotta érsek, akit a hivatali kötelesség és a lelkiismeret arra kötelezett, hogy kényszerűen lemondjon a magyar kormányhoz akreditált diplomáciai testület dékáni tisztségéről, a felbomlott rend néma tanújává vált. Itt, ezen a helyen, ahol most összegyűltünk, volt egykor az apostoli nuncius rezidenciája, a pápa magyarországi háza. Ezen falak között 1940. júniusának hajnalán a nagy bizonytalanság légkörében Rotta érsek megtette azt a döntő lépést, hogy a nunciatúra levéltárát beküldte őszentsége államtitkárságának. A megmaradt dokumentumokat éberségének bizonyítékaként saját kezűleg semmisítette meg, nehogy ellenséges birtokba kerüljenek. A gondviselés mégis úgy akarta, hogy a nunciatúra levéltára ne vesszen el teljesen. A bizalmas anyagok és a nagy jelentőségű dokumentumok érdemi része eljutottak rendeltetési helyükre, és mind a mai napig a Szentszék nagyra becsült levéltáraiban őrzik őket, ami az ő óvatosságának és előrelátásának maradandó bizonyítéka. Ezek a feljegyzések őrzik a prelátus hősiességének emlékét. Ő ugyanis megbízható munkatársaival, köztük Monsignor Gennaro Verolinoval együtt az üldözött lelkek ezrei, köztük magyar és szlovák zsidók, valamint sok más különböző nemzetekből származó ember számára a szabadulás eszközévé vált, és az üldöztetés árnyékában a remény jelévé lett. Ezért az utókor nagy és maradandó hálával tartozik neki. Neve fényesen ragyog a budapesti igazak könyveiben, és mindörökre a világ igazai közé került. Nem véletlen, hogy 6 évtizeddel halála után ez az áldott alkalom adódik számunkra, hogy tisztelegjünk Rotta érsek az üldözöttek őrangyala előtt. Ő volt az utolsó magyarországi apostoli nuncius egészen a rendszer 1990-es bukásáig, ugyanis 45 éven át nem neveztek ki utódot. A háborút követő évtizedekben többször felmerült magyar földre való visszatérésének gondolata, amikor bár Milánóban a származása szerinti érsekség területén élt, gyakran hívták Rómába, az államtitkárságra, hogy a Magyarországot érintő kényes kérdésekben rendre kifejtse nagyra értékelt véleményét. Földi zarándok útjának alkonyán, a Vatikánon belüli Szent Márta pápai hospíciumban talált nyugalomra, ahol 1965. február 1-én átadta lelkét Istennek, egy kiváló és alázatos, nagylelkű és fáradhatatlan szolga fényes emlékét hagyva maga után. Miközben mindnyájukhoz eljutatom Ferenc pápa, a legfőbb főpap szívből jövő áldását ebben az időben, amelyet a háború és a szenvedés megpróbáltatásai terhelnek a közeli országokban, buzgó könyörgésünk emelkedjen föl a régóta áhított béke eljöveteléért. Angelo Rotta érsek emlékét tisztelve ezen ünnepélyes alkalommal azt kívánjuk, hogy az ő fényes példája mindig arra ösztönözzön, hogy fölemeljük szavunkat a szenvedők és üldözöttek rendíthetetlen védelmében, és álhatatosan megőrizzük szent feladatunkat, hogy megőrizzük a békét, amelyet Urunk ránk bízott, azt a mérhetetlen kincset, amelyet rendíthetetlen hűséggel meg kell őriznünk. Zárta beszédét Paul Geleger érsek. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse. Radnóti Miklós, április.
Egy szellő felsikolt. Apró üvegre lép, s fél lábon elszalad. Ó, április, április! A nap se süt. Nem bomlanak a folyton nedves orrú kisrügyek se még a füttyös ég alatt.
Radnóti Miklós Április című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909-ben született Budapesten. 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, ahol bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 34-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 1943-ban az izraelita vallást elhagyta, s feleségével, Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. 40 és 42 után harmadjára 44-ben hívták be munkaszolgálatra. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, s a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában agyonlőtték.
A nap imája.
Szeretett Istene, Te vagy váram és bástyám, aki a világban sanyargatást szenvednek, jól tudják, hogy a Te békédben van vetve árnyékos nyugvó helyük, mely megvéd a hőségtől és a záportól. Tekints az én harcomra, és magad erősítsd ujjaimat a küzdelemre. Ha táborok támadnak is ellenem, nem rendül meg szívem, míg Te velem vagy, kívül és belül, védőváram és erős tornyom. Ha Te velem vagy, ki lehet ellenem? Jöjjön csak, míg Te védesz. A Te szemed fölfedi nekem a sátán gondolatait, és egy szavad elriasztja őket tőlem. Ha ezerszer vetne is gáncsot ellenségem, a Te drága kezedre esve, azt átölelve tartom, és buzgón elborítom csókjaimmal. Míg Te harcolsz értem, míg Te védesz, minden veszélyben éppen állok hősiesen. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.